Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 119. Zsoltár első versét énekeljük. A 119. Zsoltár első verse így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és a másik énekgyűjtemény 787. énekéből énekeljük az első két verset. A 787. ének első két versét énekeljük: sűrű sötét van mindenfelé, utat keresek az éjben. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Zsoltárok könyve 27. részéből. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A 27. Zsoltárból így szól hozzánk Isten igéje. Dávidé, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért eserezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megúv engem sátrában a veszedelem napján, elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között. Ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vedess a helyes ösvényem, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, megköszönjük neked mindazt, amit az elmúlt héten is adtál számunkra, az ima hét alkalmait, az együttlét áldásait, a mindennapi kenyeret, a testi és lelki táplálékot, és hogy elkészítetted ezt a vasárnapot is, amikor nem csak az ige szólhat hozzánk, hanem a sákramentummal is élhetünk, megújulhat a veled való kapcsolatunk abban a szövetségben, amelyet kínálsz nekünk az úrvacsora sákramentumában. Add, hogy nyitott szívvel és engedelmes lélekkel hallgassuk az igét, szent lelked világosságának fényében hadd lássuk meg, hogy mit jelent az, hogy egészen benned bízni, benned hinni, benned reménykedni. Jöjj és áld meg e mostani istentiszteletünket lelked áldásával. Amen. Az ige hallgatására készülve a 294. ének első versét énekeljük. A 294. ének első verse így kezdődik: Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával. A 27. Zsoltárban van megírva, közelebbről annak első versében, ahol így szól a Zsoltáros. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Kedves testvérek, akik itt voltak az elmúlt hét estéin, azok nagyon jól tudják, hogy az ökumenikus egyetemes imahét alkalmai voltak ezek, amelynek ez a mai vasárnap a befejezése. Ennek a hétnek a vezér igéje ez volt, az igazságra és csakis az igazságra törekedj. Mózes 5. könyve 16. részének a 20. versében van ez megírva. És ehhez a gondolathoz kapcsolódtak a hét témái, most csak felsorolom azt a 8 igét, amelyek címadásként is ott voltak az egyes estéken, ezzel a maival zárva. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van. Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Érjétek be azzal, amitek van. Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Seregek ura a neve. Asszony, nagy a te hited. Világosságom és segítségem az Úr. És még az ima héthez kapcsolódóan szeretnék egy néhány mondatot abból a füzetből is felolvasni, amit a mai napra írtak a téma készítői. Napról napra, évről évre, és különösen ez alatt az ima hét alatt, amelyet a Krisztus hívők egységéért tartunk, a keresztjének közös imádságra gyűlnek össze, vallják meg a keresztség általi közös hitüket, hallgatják Isten szavát a Szentírásban, és együtt imádkoznak Krisztus testének egységében. ennek során felismerik, hogy a Szent Háromság minden egység forrása, és hogy Jézus a világ világossága, aki az élet világosságát ígéri azoknak, akik követik őt. A világban előforduló sok igazságtalanság gyakran elszomorítja vagy feldühíti őket, de nem veszítik el a reményt, hanem cselekvésre indulnak. Az Úr világosságuk, üdvösségük és életük erőssége, ezért nem félnek. És ezzel az utolsó mondattal éppen a 27. Zsoltár első versének az üzenetét foglalták össze, ahol három pozitív fogalmazású hitvallás hangzik az Úrról, szembeállítva félelemmel és rettegéssel, mert hogy a félelem az Úr közelében teljesen megszűnik. Itt a Zsoltáros megvallja, hogy az Úr az én világosságom, megvallja, hogy az Úr az én segítségem, és harmadszor, hogy az Úr az én életemnek ereje. Így hát nem félek és nem rettegek. Hogy is szólt ez az ige pontosan? Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék, életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. És kedves testvérek, ki az, aki ezt így el tudja mondani, hogy nincsen benne semmi félelem és aggódás, hanem teljes békessége, reménysége van? Nyilván az, akinek van kibe kapaszkodnia, akinek csak ugyan Isten a világossága, segítsége és életének ereje. Amíg nem tudunk teljesen az Úrra hagyatkozni, addig telve vagyunk félelemmel, szorongással, félünk a magánytól, félünk a betegségektől, félünk a balesetektől, az anyagi veszteségtől, a bizonytalanságtól, félünk, hogy bekövetkezik valami baj, és félünk attól is, hogy egyszer véget ér a földi életünk, félünk a haláltól. Aggódunk a családtagjainkért, kétségbe esünk, ha rossz híreket hallunk, elcsüggedünk, ha kudarc ér bennünket. Mindenki jól tudja, hogy az ő életében mi jelenti a legnagyobb félelmet. Mennyire másként hangzik Dávid Zsoltáros bizonyságtétele, aki azt mondja, hogy nem félek, hát kitől félnék, mitől rettegnék. Nekem van olyan Uram, aki világosságom, aki segítségem, aki életemnek ereje. Talán Dávidnak könnyebb helyzete volt, mint nekünk. Ahogy hallottuk az egész Zsoltárt, kiderült, hogy nem volt könnyebb helyzete. Ellenségek vették körül, élete minden pillanatban veszélyben volt. Szinte könyörgött, hogy Istenem, ne adj az én ellenségeim kezébe, ne az ő indulatuk döntsön az életem felől. És ebben a helyzetben is ezzel kezdi a Zsoltárt. Az világosságom és segítségem az Úr, életemnek ereje az Úr. Nincs mitől félnem, nincs mitől rettegnem. Felfelé tudott nézni a Zsoltáros, amikor sötétség vette körül, akkor az Úr világosságát látta nagyobbnak. Amikor szorongatták, akkor tudta, hogy az Úr az ő segítsége, és amikor elcsüggett, akkor megtalálta az erőforrást, tudott erőt meríteni az Úrtól. Nézzük meg, hogy hogyan tehetjük meg mi is ugyanezt. Az első gondolat tehát ez, amit a Zsoltáros így mond, hogy az Úr az én világosságom. Sötétben tapogatózzunk, nem látunk előre annyit, amennyit szeretnénk, a holnapot sem látjuk igazán. És ez oly sok aggódásra, kétségbeesésre és reménytelenségre ad okot. Amikor a diák készül a vizsgájára, azt mondja, hogy mi lesz, hogyha nem sikerül a vizsgám, és nem engednek át? Vagy mi van akkor, hogyha nem vesznek fel oda, ahova a jelentkezésemet, a felvételeimet beadtam? De ugyanígy kérdezhetjük, hogy mi lesz velem, ha az orvosi vizsgálat rossz diagnózist állapít meg? Mi lesz akkor, hogyha csak hónapok múlva kapok időpontot a kezelésre, pedig nekem gyorsan kellene a segítség? Mi lesz, hogyha nem tudom rendezni az adósságaimat? Mi lesz akkor, ha rosszabb anyagi helyzetbe kerülök? Mi lesz akkor, ha fordul az egész helyzet rossz irányba? Mit fogok tenni akkor? Bizonytalanság és sötétség vesz körbe bennünket. És azt tehetem, amit Dávid mondott, fölfelé nézek. Én mégis tudom, hogy az Úr az én világosságom. És ha ő adja az ő világosságát, akkor hamarosan oszlani fog a sötétség. Ő meg tudja mutatni a következő lépést, meg tudja a napi igén keresztül is mutatni, vagy egy hitben élő testvérrel való beszélgetésben, mi az ő akarata, mi az ő terve az életemre nézve. Nem mindig hosszú távon mutatja meg az Úr az ő világosságát, sokszor csak úgy, ahogy egy másik Zsoltárban olvassuk. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Ahogy a régi időkben egy bot végére tűzték a mécsest, a lámpást, és az a következő lépés mindig megvilágította, nem láttak annál messzebbre, de az elég volt arra, hogy ne tévesszék el a lépést, ne rossz helyre lépjenek, ne botoljanak meg, és amikor ezt a következő lépést megtették, újra a világosság elég volt, hogy még egy lépést előre lássanak. Isten így adja nekünk az ő világosságát, sokszor csak egy lépést látunk előre, de éppen ezáltal kell őrá bíznunk magunkat. Legszívesebben úgy imádkoznánk a mi atyánkba levő kérést, hogy ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk egész hétre, egész hónapra, egész évre, jó előre biztosítva legyen. De Isten arra tanít, hogy bízzak meg benne annyira, hogyha a mai napra kérem, akkor az elég lesz holnapra is. Hogyha a mai napra kérem, akkor ő azt megadja, és akkor bízhatok benne, hogy ő nem feledkezik el rólam. És így mondja Jézus, ne aggódjatok a holnapotok felől, elég minden napnak a maga baja. A ti mennyei atyátok jól tudja, hogy nektek mire van szükségetek. Vagy van úgy, hogy egy döntéshelyzetbe kerülök, és nehéz eldöntenem, hogy mi a jó lépés. Sötétnek látom ezt, mert nem látom a végét. De ilyenkor is világosságot gyújthat a szívemben az én Uram. Ő, aki azt mondta, hogy sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújt világosságot a mi szívünkben is. Ezt olvassuk az igében. Ő segít eldöntenem, hogy azt az ajánlatot, amit éppen akkor felkínálnak nekem, elfogadhatom-e, vagy pedig az egy csapda, amit vissza kell utasítanom. Jézus maga jár előttünk, és világít nekünk. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Egy kis történet jutott eszembe, már bibliaórán elmondtam, hogy egy barlang túra során az idegen vedető, amikor mutatta a barlangnak a részleteit, egy szépen kivilágított barlangban egyszer csak áramszünet lett, és mindenki kétségbe esett, hogy hogy fognak most majd innen kijutni, mert nem lehetett látni semmit. És az idegenvezető mondta, hogy ne ijedjenek meg, van nálam egy lámpa, én elől fogok menni, és szorosan jöjjenek a nyomomba, akár egymás vállát is megfogva, és akkor, ha mindenki pontosan mögöttem lép, akkor nem fogjuk elvéteni az utat. És körülbelül 5 percen keresztül haladtak, egy mélyebb pontra elérkeztek ott a barlangba, és visszajött a világosság, és akkor az idegen vezető megmutatta, hogy mi ott jöttünk annak a magas sziklafalnak a peremén, egy keskeny ilyen úton, és szándékos volt az áramszünet, mert ha ott lenéztünk volna a szédítő mélységbe, nem merte volna senki vállalni ezt az utat. De így, hogy rám bízták az életüket, így végig jöttek, és ideig el tudtunk jönni. A mi Urunk is nem egyszer így vezet bennünket, hogy nem engedi látni mindazt, ami körülvesz. Nem látjuk ezt az évet sem előre. Egy hónap most már lassan eltelt belőle, de hogy még mi minden vár ránk a következő hónapban, nem látjuk. De egy-egy lépést megmutat, és főleg, hogy ő jár előttünk, nem kell kétségbe esnünk, az Úr az én világosságom. Aztán így folytatja a Zsoltáros, hogy az Úr az én segítségem. Erre sokan elmondhatják, hogy hát én ezt így már megtapasztaltam, Isten engem mindig megsegített, olyan jó ezeket elmondani. Hányszor és hányszor voltam így, hogy imádkoztam, és Isten segített rajtam, segített nekem. De itt még ennél is többről van szó. Nem csak arról van szó, hogy egy-egy szorult helyzetben adott Isten kiutat és segítségemre sietett, hanem itt az ő nagy-nagy szabadításáról van szó. Egy olyan szó van itt a Biblia eredeti szövegében, amelyikből a Jézus név is származik. Tudjuk, hogy Jézus neve azt jelenti, hogy szabadító, segítő, üdvözítő, és így értsük ezt, hogy az Úr az én segítségem, az Úr az én szabadítom, az Úr az én üdvözítőm, az Úr az, aki a bűn mélységéből kiemel, az Úr az, aki a kárhozatból is megszabadítja az életemet. Amikor a bűneim fogva tartanak, amikor nem tudok a kísértéseknek ellenállni, amikor kevés a magam ereje, hogy leszokjak valamilyen szenvedélyről, mert erősebb nálam és az akaratom kevés hozzá. Amikor a lelki megkötözöttségek fogva tartják az egész életemet, akkor az Úrtól jön a szabadítás, akkor az Úr
emel ki engem azokból a mélységekből, ahonnan egymást se tudjuk kiemelni, ahonnan magunkat nem bírnánk megszabadítani. A megterített úrasztal is ezt jelzi, Jézus Krisztus életét adta váltságul azért, hogy az én szabadítóm legyen. És amikor csüggeszt a bűnöm, hogy hát én már máskor is kértem erre bocsánatot, újra visszaestem, újra csak itt vagyok, hogy restelkedve és szégyenkezve állok az én Uram előtt. Nem sikerült megállni a kísértések között. Újra csak elbuktam. Újra csak beleestem abba, amiből egyszer már szabadulást kaptam. Jön Jézus, jön, hogy kiemeljen, megragadja a kezemet, fölemeljen. Az Úr az én segítségem. Nincs olyan nehéz helyzet, nincs olyan reménytelen állapot, amelyben az Úr ne tudna segítséget nyújtani. Megromlott kapcsolatok, széteső családok fordulhatnak az Úrhoz segítségért. Urunk, látjuk, hogy mi már nem tudjuk helyrehozni, nem tudjuk rendbe tenni az életünket, de Te adhatsz ezekből is szabadulást, megoldást. Jézus Krisztusban az igazi megoldás érkezett el. Az Úr az én segítségem, szabadítom, üdvözítőm. Ezt is megvallja a zsoltáros, és mi is kapcsolódhatunk hozzá, személyesen elmondhatjuk a magunk életére nézve. A harmadik, amit a zsoltáros így elmond, az Úr az életemnek ereje. Itt nem csupán a testi erőről van szó, hogy már idősödök, és gyengül a tartásom, nem tudok már olyan erőt kifejteni, nem bírok már úgy dolgozni, mint régen. Ez is benne van, hogy akkor is az Úr az én életem ereje. Hanem inkább az, amikor azt érzem, hogy én ezt nem bírom tovább, én most már föladom ezt az egészet, reménytelennek látom, hogy bármit is folytassak, elgyengült az akaratom, elgyengült az életem, az erőm, a kedvem, mint amikor Illés próféta fáradtan azt mondja az Úrnak, hogy elég, Uram, vedd el az én életemet. És Isten akkor a segítségére sietett, egy angyalt küldött oda, aki vitt neki ennivalót, hogy újra erőre kapjon, adott neki egy olyan pihentető álmot, alvást, amelyik után megint csak új erőre kaphatott, és talpra állította őt az Úr, még nehéz feladat, szolgálat és küldetés állt előtte. Amikor ebben a rohanó világban kimerülünk, azt érezzük, hogy összeroppanunk, amikor nem bírjuk tovább, akkor elmondhatjuk a zsoltárossal együtt, az Úr az én életem ereje. Igaz az, amit Ézsaiás próféta könyvében olvashatunk, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak el. új erőre kaphatunk, ha az Úrban bízunk. Ahogy Pál apostol írja, hogy én már megtanultam bővölködni és szűkölködni, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Jöhetnek bajok, jöhetnek nehézségek, elfogyhat valóban az erőnk, mert meglankadnak, megfáradnak még az ifjak is, és ezt látjuk, hogy napjainkban mennyire így van. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Hát ezzel a bizalommal megy a zsoltáros az Úrhoz. És így mondja el, hogy életemnek ereje az Úr. Addig, amíg a saját erőnkben bíztunk, eljutottunk oda, elfogyott az erőnk. Mint amikor egy akkumulátor kimerül. De akkor nem az a megoldás, hogy tovább erőltetni, hanem fel kell töltekezni. Fel kell töltekezni az Úrban, az ő szeretetéből, kegyelméből, erejéből. Olyan erőforrásunk van az Úrnál, amilyenhez fogható nincsen. Tegyük le magunkat az ő kezébe, és engedjük, hogy a mi erőlködésünk helyett ő legyen a segítségünk és erőnk. Hiába való erőlködések nem visznek előre már akkor bennünket. Mint amikor szélcsendben a vitorlás megáll a vízen, és megpróbálnak néhány evező csapással előrébb jutni. Nagy kínlódás. De amikor újra feltámad a szél, röpíti a hajót előre. Az Úr az én életemnek ereje, nem magamban van ez az erő. Hozzáfordulhatok ebben is. És ő elveszi az aggódásaimat, elveszi a csüggedéseimet, elveszi a félelmemet. Valljuk meg mi is a zsoltárossal, és bízzunk így benne. Virágosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ahogy az előbb az énekünkben is énekeltük, hogy sűrű sötét van mindenfelé, utat keresek az éjben, de aztán így folytatódott, hogy Jézus, te vagy a hajnali fény, te vagy a napragyogása, hozzáfordulhatunk minden ilyen helyzetben. Erősítsen meg bennünket az Úr azon a helyen, ahova állított minket, hogy ne belefáradjunk a neki való szolgálatba, hanem tapasztaljuk meg újra és újra világosságom, segítségem és erőm az Úr. Így legyen. Ámen. Válaszképpen az elhangzott igére a 294. ének második versét énekeljük. A 294. ének második verse így kezdődik: Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. Thank you. helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, olyan jó volt a te bátorító ígéret hallgatnunk. Ahogyan a zsoltáros előre és fölfelé tekintő mondatait hallhattuk, a mi szívünkben is ez a világosság, reménység és erő gyulladt fel, és bátorította mindnyájunknak a szívét. Jó tudnunk, Urunk, hogy hozzád mindig jöhetünk. Te táplálsz bennünket, és erősítesz minket. Még ha olyan híreket is hallunk, amelyek kétségbe ejtenének minket, mi tudjuk azt, hogy biztos kezekben van az életünk, bízhatunk és reménykedhetünk benned. Lehet, hogy azt érezzük, hogy lassan jutunk lépésről lépésre előrébb. Lehet, hogy megvárakoztatsz minket, és nem azonnal válaszolsz az imádságainkra. De ha tudjuk, akkor is újra és újra a tekintetünket fölfelé emelni, látni téged, aki az egyetlen megoldását adod, csüggett és fáradt életünknek. Így újítsd meg az úrvacsorában is a veled való kapcsolatunkat, hogy bűneink terhét is le tudjuk tenni, és felszabadultan szolgálhassunk a te dicsőségedre. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, különösen is ezen a vasárnapon, a leprások világnapján. Hadd imádkozzunk azokért, akik távolabbi országokban ennek a szörnyű betegségnek a fogjai lettek, de köszönjük, hogy már ennek a betegségnek is megvan az ellenszere, ami még a Biblia korában nem volt meg. És akik meggyógyulhattak, ha tudjanak visszaállni a munkájukba, újra értelmes életet élni. Imádkozunk, Urunk, azokért a diákokért, akik az elmúlt héten a tűzeset miatt elvesztették a kollégiumi otthonukat, személyes holmiaikat, ruháikat, és ők készülnek a lelkipásztori szolgálatra, és azt élik át, hogy veszteség éri őket, de egyedül benned bízhatnak. Hadd legyen ez a próbatétel az ő számukra egy olyan megtapasztalás, hogy ahogyan az életüket kiemelted ebből a pusztító tűzből, úgy meg fogod erősíteni őket a szolgálatban, és hitelesen fogják tudni hirdetni a te ígéret. Légy a gyászolókkal és a szomorkodókkal, akik elveszítették hozzátartozójukat, akiknek a szívében ott van a gyász, a bánat, a veszteség érzése. Urunk, vigasztald meg a szomorkodókat. Légy a családjainkkal, Add, hogy úgy tudjunk egymásra találni mindannyian, a szeretet közösségében, a Te jelenlétedben, hogy az ördög ne tudja tönkretenni a szeretet kapcsolatot, hanem mindannyian ugyanazt akarva Téged kövessünk, Neked szolgáljunk. Hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy az Isten tisztelet után az ifjúságunk tagjai imaközösségben lesznek együtt, a gyülekezet felnőtt tagjai pedig kedden 8:45-kor lesznek imaközösségben, imaórán. 9 órakor gyülekezeti biblióra lesz. Kedden este 7 órakor presbiteri gyűlés, ahol a költségvetés, zárószámadás, missziói munkaterv jóváhagyására kerül sor, és tovább tárgyaljuk a templom fűtés kérdését, amelyikben már nagy lépéseket tettünk előre. Remélhetőleg hamarosan új kazán kerül a templomunkba, és a nyár folyamán pedig korszerűsíteni tudjuk a templom fűtését. Csütörtökön délután 4 órakor a Máltai otthonban lesz istentisztelet, csütörtök este 6 órakor gyülekezeti biblióra, 7 órakor énekkari próba lesz. Pénteken 9:30-ra úgy hirdetjük meg a mamakört, hogy az már kétszer elmaradt a főleg a gyermekek betegsége miatt. Bízunk abban, hogy most már ők is meggyógyulnak, és meg fogjuk tudni tartani. Péntek este 6 órakor ifjúsági biblióra, péntek este 7 órakor női imakör lesz. Szombaton 10 órától presbiteri csendes napot tartunk itt a gyülekezetben. Jövő vasárnap pedig családi istentiszteletet tartunk, és a férfikör alkalma is jövő vasárnap este lesz megtartva. A jövő vasárnap persely pénzét a leégett rádai kollégium tűzkárosult diákjainak a megsegítésére fordítjuk. Egyházmegyében, egyházkerületben ilyen gyűjtés lesz. Az épület helyreállítását az állami kormány támogatásból tudják megvalósítani. A diákok kaptak egy gyors segítséget, de ez a 2 millió forint, amit az egyház kerülettől kaptak, ez ha 100 felé osztjuk, akkor 20 000 forint jut mindenkinek, ebből nehéz megoldani. de a gyülekezetek támogatására és segítségére kérik fel azokat, akik ebben tudnak segíteni. Egyébként jövő hónaptól érkezik egy teológus hallgató ide a gyülekezetbe, ahogyan már korábban is voltak gyakorlaton nálunk. Kerékgyártó Claudia erdőkertesi gyülekezetből érkezik, a gyakorlat évét itt tölti majd a pátyi gyülekezetben. Keresztény részvéttel hirdetem halottainkat. Sebők László temetése csütörtökön lesz. Nem tudok pontos órát mondani, kora délután lesz az ő temetése, de majd lesz kint gyászjelentés, amikor majd egészen pontosan egyeztetni tudjuk. Szarvas Károly és felesége temetése csütörtökhöz egy hétre, egy órakor lesz. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló családokkal. Megköszönöm azoknak a testvéreknek, akik hallották a felhívást, és az adatlapjukat kitöltötték, és eljuttatták hozzánk. A választói névjegyzék hamarosan ki fog kerülni közszemlére. Azok kerülhetnek bele, akik megvannak keresztelve, konfirmáltak, református egyháztagjaink, az anyagi terhek hordozásában is kiveszik a részüket, tehát egyház fenntartói járulékot fizetnek, és az új törvényeknek megfelelően, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az egyház községben adataikat is felhasználják az adategyeztetési szabályoknak megfelelően. És ezért is kérjük mindenkitől, hogy az adatait juttass el hozzánk, és írja alá, hogy hozzájárul az adatok kezeléséhez. Köszönjük. A múlt vasárnapi perselypénzünk 117.745 forint volt. Isten dicsőségére 10.000 forint adomány érkezett, és figyelmeztettek engem arra, hogy a lelkipásztori jelentésből kimaradt egy adomány, ami a pátyi református templomért alapítványon keresztül érkezett a templom javára 1 millió forint. Így ezzel lesz teljessé a lelkipásztori jelentés. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivaló kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most istentiszteletünk e részének zárásaképpen a 294. ének harmadik versét énekeljük. A 294. ének harmadik verse így kezdődik: Jézus üdvösségem, Te vagy földön égen örök örömem. Thank you. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.